Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 9 perckor gördül tovább a műsorfolyam a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeliben Kántor Endrével
és Mijálovics Andrással.
Itt vannak a hallgatók is reményeink szerint, csak nem nagyon írogatnak a 0630-as 698-098-0-ra, valószínűleg azért, mert hogy minden témát olyan alaposan kifejtettünk, hogy kérdés és gondolat sem ébred ezeknek a beszélgetéseknek a nyomán. Meg hát valószínűleg a közlekedés is rendben van, bár a Szentendrei úton van egy balesetünk befelé a Kaszásdűlő előtt a külső sávban, és ilyen félközlekedési információ a Nagykörúton az egyik lámpás kereszteződésben. A következő feliratra lettem figyelmes egy férfi kezében, ha nincs tanár, nincs jövő. Egy kis életképpel örvendeztetett meg minket Gyuri hallgató, és Endrétől kérlek szépen David Bowie számokat várnak el a hallgatók, nem tudom, hogy ezzel jó, kapcsolatban.
Jó, van, abszolút, lehet ilyenről szó. Szeretem David Bowie-t, úgyhogy
igen.
Majd választunk olyat, ami illeszkedik a reggeli menetbe.
Aztán többen hiányolják a nyár slágerét, úgyhogy meglökted ezt a bizonyos hógolyót, Endre, úgyhogy adós fizes jön majd, bár még nincs június, tehát nincs nyár, ergo nincs nyár slágere sem.
Majd jövő héten.
Igen, ahogy így beszélgetünk, baleset történt Kispesten az Ady Endre úton is, jelezte a BKK kifelé a templom térnél, a forgalom a villamos sínen halad, úgyhogy nagyon óvatosan, nagyon óvatosan.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
No, hát akkor egy kicsit a villanyautózás infrastruktúrális hátterét fogjuk boncolgatni, ezzel a bonyolult munkacímmel örvendeztettem meg Sőmer Norbertet, a Royal Institution of Chartered Surveyors elnökét, és nem mellesleg az Atenor Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója, és ő jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Mikor autós rovatunkban szó esik a villanyautózásra, akkor egyfolytában beleütközünk abba a problémába, hogy hát az infrastruktúrális háttere ennek nincsen meg. Ugye ingatlanokat fejlesztetek, és nagyon úgy tűnik, hogy ebben az infrastruktúrának a biztosításában fontos szerep hárul az ingatlanfejlesztőkre, mert úgy tűnik, hogy az állam nem annyira jár élen ebben a történetben, de viszont elvárják mondjuk, hogy bevásárlóközpontokban, lakó övezetekben a fejlesztők csinálják ezt. Csinálják ezt?
Csinálják. Csinálják. Mondhatom ezt ingatlanfejlesztőként és villanyautó használóként is. 5 éve ilyen autót használok, és működik a dolog. Természetesen városon belül és kisebb távolságokra. Mi ingatlanfejlesztőként azzal készülünk, akár irodaháznál, például a Baker Street irodaházat, amit jövő héten adunk át, annál vagy akár a lakópark fejlesztésünknél, a Lake 11-nél, hogy a parkolóhelyek egy részéhez kiépítjük, illetve lehetővé tesszük azt, hogy kiépítsünk elektromos csatlakozókat. Ezek természetesen különböző kapacitásúak, van olyan, amire rááll az autóval az ember, és mondjuk egy 60 kW-os autót azt egy nap alatt tölt föl, és van olyan is, ami 1-2 óra alatt föltölti, de villámtöltőt, tehát ezeket az 1-2 kivételes helyen megtalálható 100 kW-os töltőket, azokat nem tudunk ezeken a helyeken építeni, mert sem a háznak az elektromos kapacitása, sem pedig a tűzrendészeti viszonyok nem teszik ezt lehetővé.
Egyébként ez befektetés a jövőbe, tehát, hogy ezt azért csináljátok, mert ez meggyőződés, ez jogszabályi kényszer, vagy vevői igény? Ez nem mindegy szerintem.
Szerintem az első és az utolsó. Tehát egyrészt használói igény, tehát teljesen mindegy, hogy irodaházról beszélünk, ahol a bérlőknek az igénye ez, vagy pedig lakófejlesztésről, ahol már a lakók igénye ez, megcsináljuk, és hát ezen kívül megfelelünk az anyavállalatunk által támasztott környezetvédelmi előírásoknak, hiszen ezért a villanyautó töltési pontér, és itt ne csak a villanyautóra utaljunk, hanem a akár az elektromos rollerre, vagy pedig az elektromos biciklire, ami ugye egyre jobban terjed, ezekért plusz pontokat lehet kapni abba a rendszerbe, amely mentén dolgozunk mi, és amelynek az elvárásait szeretnénk teljesíteni, annak érdekében, hogy egy szebb jövőnk legyen.
Egyébként ez az elektromos kerékpár és vagy roller töltő, ez külön infrastruktúrát igényel? Nem elég, ha az erkére kiviszek egy hosszabbítót, és
hát igen, ha az erkére föl akarod vinni a 20 kilós vagy 30 kilós biciklidet, akkor hajrá! Mi igyekszünk a Lég 11 lakóparkunkon úgy megoldani ezt az ügyet, hogy olyan elektromos csatlakozási pontokat építünk ki, ahol garázs szinten, földszinten lehet tölteni a kerékpárokat, és ezzel egy tulajdonképpen vásárlói igényt elégítünk
az
ki.
Az a közös költségbe számítódik bele? Mert ebből feszkó lesz, hogy kinek van.
Mindenkinek van a saját tárolója, és a saját tárolóból ki tudjuk vinni ezt az egyes elektromos áramot, de én azt hiszem, hogy ha társasházakról beszélünk, akkor még az is elképzelhető, hogy közös áramról lehet tölteni például vendégbicikliket.
Beszéljünk egy picit arról, hogy mi az, amiről lehet tölteni. Honnan származik az energia? Ugye ez a másik kérdés, amikor arról beszélünk, hogy elektromos járművek, akkor rögtön eszünkbe jut, hogy hát hol van előteremtve az az energia, miből van az előteremtve. Valóban zöld ez az egész?
A valóban zöld, ugye természetesen minden energiahálózat hozzá van kötve a nagy országos, illetve városi elektromos hálózathoz. Tehát alapvetően onnan szerezzük az energiát. Magyarország viszonylag jól áll ebbe, hiszen elég kevés foszilis energiát használ. Az atomerőműnek és most már az egyre terjedő napelem hálózatnak köszönhetően. Ha ránézünk az energia térképére Európának, akkor Magyarország valahol a középmezőnyben, vagy inkább a középmezőny elején van ebbe a tekintetbe, tehát viszonylag kevés CO2 kibocsátással tudunk energiát felvenni. Ez az elektromos energia, ami bejön hozzánk, és nyilvánvalóan az is cél, hogy helyileg megtermeljünk minél több energiát, tehát például a most átadandó Baker Street irodaházunkon, ott egy óriási tetőnapelem rendszert építünk, amellyel közvetlenül is tudjuk tölteni a gépkocsikat. Nyilvánvalóan nem lehet az elektronokat osztogatni, hogy az egyik a tetőről jön, a másik meg a hálózatból.
Hát de nem, alapvetően de ugye az a számlában ugye lehet tudni az, hogy melyik rendelkezik zöld certifikáttal, vagy pedig hogy alapvetően a 100%-ból hány százalékot tesz ki az abszolút megújuló használat.
Igen, hát ez a megújuló nem csak ebbe fontos, hanem abban is fontos, hogy például a Lég 11-es lakóparkunknál, amit most adunk át 265 lakást a nyáron, ott geotermikus energiával fűtünk, tehát az azt jelenti, hogy a földből nyerjük ki azt a fűtési energiát, amivel télen fűtünk, és nem kevesebbet, mint ugye nyáron, azt az energiát, amit megtermelünk, szóval ami bemegy a házainkba, és el szeretnénk vonni, hiszen hűteni akarjuk a házat, azt az energiát meg ugyanabba a földbe pumpáljuk vissza.
Egy kicsit mellékszál, de érdekelne, hogy ezt az energiát is lehet csökkenteni, ha úgy tájoljuk az ingatlant, meg úgy van szigetelve erre. Tehát egy ilyen komplex rendszerben gondolkodik egy fejlesztő ilyenkor, vagy azt mondja, hogy a hőszivattyú meg a napelem egy varázsszó, ez a kettő megvan, és akkor az király.
Nem, természetesen komplex rendszerbe gondolkozunk, meg kell felelni a magyar szabályoknak, és meg kell felelni a cégünk, európai cégünk elvárásainak, ami egyébként sokkal erősebb, mint a magyar szabályok, tehát az EU taxonomiának felelünk meg. Például a lakópark fejlesztésnél mi vagyunk szinte az egyedüli olyan cég, aki három rétegű homlokzatot épít, kiszellőztetett homlokzattal, óriási nagy hőszigeteléssel, és egyébként három rétegű üvegezéssel, ami igen ritka a magyar piacon.
Ez mennyire költségnövelő? Ez az egyik. A másik, mikor vesz egy fejlesztő egy területet, amin ő fejleszteni szeretne. Az nem mindig ideális ezekre a dolgokra. Nem tudom, hogy lehet-e mindenhol hőszivattyút csinálni, nem tudom, hogy mindenhol lehet-e úgy tájolni az ingatlanokat, hogy ez megfelelő legyen, mert mondjuk a telek mérete, vagy osztata nem teszi ezt lehetővé. Ezeket a problémákat át lehet hidalni?
Az első kérdésedre a válasz, hogy nem. Magyarul nem mindig olcsó, sőt, drága. Ezek nagyon drága technológiák, ezek modern technológiák. Körülbelül 10 éve jöttek be egyáltalán a innovációként a rendszerbe, az ingatlanfejlesztésbe, úgyhogy ezeket a rendszereket olyan helyeken lehet fölépíteni, ahol úgy érezzük, hogy megvan hozzá a fizetőképes kereslet. Márpedig mi úgy gondoljuk, hogy itt a 11. kerületbe, a zöld terület és a város határán, ahol gyakorlatilag élvezzük a városi infrastruktúra előnyeit, és egyben zöld területi környezetet biztosítunk, itt ez egy olyan hely, ahol a potenciális vásárlók azok megfizetik ezt a többletet, és egyébként meg visszakapják a pénztárcájukba ezt a pénzt, hiszen sokkal olcsóbb ezeknek a rendszereknek és ezeknek az épületeknek az üzemeltetése.
A hőszivattyú vagy a geotermikus energia érdekelne még, az ugye ilyen családi házaknál azért terjedőben van Magyarországon, de ilyen nagy léptékű fejlesztéseknél nem nagyon látni ilyet. Miért?
Látunk most már nagyobb fejlesztéseknél is. Nekünk is az volt a tapasztalatunk, hogy családi házaknál kezdődött, de most már igen nagy, hát mi is a lakóparknál, házanként építünk egy-egy geotermikus hőcserélőt. Ezt egyébként a házaknak a pincéjébe rakjuk be. Nagyon hasonlít egy kazánhoz, csak sokkal kisebb, nem duruzsol, és a legfontosabb, hogy nem égetünk benne gázt.
És egyébként olcsóbb is? Mármint a tulajdonosok számára. Tehát egyértelmű a költség megtakarítás, mondjuk a gázfűtéshez képest, még akkor is, hogyha mondjuk szigetelt ingatlanban fűtünk gázzal, vagy geotermiával, vagy hőszivattyúval?
Teljesen egyértelmű, hogy sokkal olcsóbb. Én személyes tapasztalatból is tudom, hogy 10 éve geotermiát használok, és gyakorlatilag a fűtési számlám az 1/3-ára csökkent. Ezt nyilván nem tudom mindenkinek így megígérni, hogy az 1/3, mert ezt épülete válogatja, de nekem a személyes tapasztalatom az, hogy a gázszámlához képest a villanyszámlám most 1/3 a korábbinak.
Okos otthon legyen ez az utolsó témakörünk, mert hogy ugye épp az előbb pedzegettem ezt, hogy mennyire gondolkozik rendszerben egy fejlesztő. Az okos otthon is egy ilyen nagy hype volt, egy kicsit most, mint a csöndesedne a körülötte a púrparlé, de hogy ez egy valid megoldás, amit lehet alkalmazni, és akár már ilyen nagy méretekben is bevezetni? Vagy ezek ilyen pilóta projektek elszórva itt-ott-amott?
Én azt mondanám, hogy az okos otthonoknak a fejlesztésében még nagyon hosszú út van hátra. Több rendszer létezik, ezek a rendszerek nem mindig integráltak, tehát okos otthonnak nevezzük azt is, ha már világítási rendszereket vagy elektromos berendezéseket vezérlünk vele, de ez nem feltétlenül van még összekapcsolva mondjuk a fűtéssel, vagy az árnyékoló rendszerrel, vagy az autótöltéssel, tehát ez egy olyan integrált hálózattá kell, hogy összeforjon, amit még a gyakorlatban nem látunk.
De a kiépítési lehetősége, mondjuk az utólagos kiépítési lehetőségre gondol egy fejlesztő?
A kiépítési lehetőségre természetesen gondolunk, az elektromos rendszereink azok úgy vannak kitalálva, megtervezve, hogy egy központosított elektromos kapcsolószekrénybe fut be az összes vezeték, tehát hogyha valaki kitalálja azt, hogy mérni szeretné a kávéfőzőjének az elektromos betáplálási vezetékhálózatát, akkor azt is meg tudjuk mérni.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük, gondolatébresztő volt ez a beszélgetés is, mint mindig. Úgyhogy köszönjük az interjút, szép napot kívánunk.
Jó munkát kívánunk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Schömer Norbert volt itt velünk, a Royal Institution of Chartered Surveyors elnöke, és az Atenor Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
A hallgató az sokszor szent, amikor olyat kér, ami pedig jó, annak pedig természetesen megpróbáljuk ezt, annak alá fekszünk, és megpróbáljuk teljesíteni.
Én nem. Miért? Elhatárolódom.
2003, egy nagyon komoly lemez David Bowie-tól, onnan szól ez a szám.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No kérem, drága egybegyűltek, hát a Budapest Érték Tőzsdének a teljesítményét vizslatjuk, mikor legutóbb utána néztem, vagy ott néztem, de nekem nincsen prompt adatsorom Gedével ellentétben, mert lenyúlta a céges előfizetés, mert neki kell a tőzsdei manőverekhez prompt adatsor. Én azt láttam, hogy enyhe jó hangulat van a tegnapi nagy bukó után, és hogy a vezető papírok zöme, azok, amelyek tegnap nagyot estek, azok éppen jó hangulatban vannak, és ami nagyot emelkedett, az pedig eseget éppen, és hát ugye azt nézzük, hogy a Deltánál ez a lendület, ami már nagyon-nagyon régóta kitart a papírnál, az hol tart, úgyhogy van kérdés bőven,
és
ezeket
meg
fogjuk szembesíteni.
Varga Zoltán, szenior elemző.
Szervusz.
Jó reggelt, hello.
Sziasztok, jó reggelt.
Essünk túl a nehezén, nagy forgalom van ma reggel?
Annyira nincs, most az 500 millió forint körüli összforgalmat látok, most már átlépte a hazai piac. Ugye tegnap egy elég jelentős negatív korrekciót láthattunk, egy magas kezdés után 70 ezer pont felett új történelmi rekord, majd profitrealizálás, úgyhogy ma egy kis pozitív korrekcióval indult a kereskedés. 0,66%-os pluszban van a Bux Index, és egyértelműen a Richter vezeti a sort 1,62%-os pluszban 9435 forinton. A MOL 1%-os pluszban 2818 forinton áll, az OTP pedig 35 forinttal került feljebb 17555 forintra, és a Magyar Telekom volt az egyetlen vezető részvény, ami tegnap emelkedni tudott, most itt egy 1 forintos csökkenés látunk, 988 forint.
A midcap-ek közül a Deltáról szólnak a hírek, mindig nagyon komoly emelkedéssel véteti észre magát a papír, és hát forgalom is van bőven benne, ma reggel is erősen kezdett?
Tegnap ugye több mint 15%-kal emelkedett az árfolyam 347 millió forintos forgalom mellett, egyelőre most egy pici negatív korrekció látszik 2%-os mínuszban 80 forint közelében az árfolyam, és eddig 32 millió forint a forgalom, tehát várhatóan ma is viszonylag magas lesz, és nyilván nem a blue chipeket fogja megszorongatni, bár elképzelhető, hogy a Magyar Telekomat leelőzi, vagy akár a MOL-t is. De most egyelőre inkább lefelé halad az árfolyam. Uh-huh.
Oké, nemzetközi hangulat milyen?
Negatívnak mondható. Uh-huh. Ugye tegnap azért lehetünk most felülteljesítők, mert tegnap alulteljesítők voltunk, bár nincs nagy esés, Európában ilyen 0,5% alatti mozgások láthatóak, viszont az amerikai futures indexek is csökkenést mutatnak. Minthogyha egy pici hangulatváltozás lett volna tegnap az Egyesült Államokban, a 10 éves hozam emelkedett 4,5% felé került, az eurodollár is picit megfordult, és a részvénypiacok is vegyesen zártak, tehát mintha elbizonytalanodott volna egy kicsit nemzetközi hangulat.
Mi a helyzet a forintunkkal?
A forint, igen, ugye mindjárt itt a nyár, néhány nap múlva, és a nyaraláshoz szükséges eurót azt hiszem, hogy érdemes már most megvenni.
Abszolút egyetértek. Most ugye 385,02 az euró árfolyama, és tegnap volt egy ilyen leventés 383 alá, aztán nagyon hirtelen fordult, és úgyhogy nyilván ezt még korai kijelenteni, de hasonló mozgásnál gyakran előfordul, hogy egy trendváltás van. Most 354,67 a dollár, tehát ott is ugyanezt láthattuk, és elképzelhető, hogy a következő egy-két hétben inkább forintgyengülést látunk majd.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó kereskedés mára, szia!
Köszönjük szépen, hello!
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
Varga Zoltán szenior elemző számolt be a Budapesti Értéktőzsdéről, meg arról, hogy milyen kereskedést várnak a mai napra, a Richter tehát az élen, és a forintról is, a forint piacáról is beszélt.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy Dublinban vagy környékén tartózkodik éppen, és besétál egy ilyen klasszikus dublini kocsmába, akkor lehet, hogy találkozik.
Ott van bunyó?
Ott minden van.
De tényleg én még nem jártam, csak ezért kérdezem.
Az megvan, tehát, hogy egyszer itt
vidék, a... Vidék ilyen mély békés, vagy figyelj, mély somogyi kocsmához hasonlóan
mindig
ilyen
van
rejtői
bunyó
alakok vannak a...
Tehát nézd, ahol emberek vannak, ott szokott bunyó is lenni, bár egyébként tök jó fejek az írek, de én ezt neked elmondom akkor, hogy egyszer Zalaegerszegről tartottunk Pécs irányába, és egy ilyen kietlen délmagyar pusztánál megállt, fura helyen megálltunk egy ilyen csárda mellett, és szerettünk volna egy üdítőitalt fogyasztani. Bementünk egy helyre, ahol ilyen furán szét volt borogatva minden, és egy morcos pultos állt a pult mögött, aki törölgetett egy poharat. És mondta a sofőr srác, akivel voltam, aki vezetett, hogy kérek szépen egy kólát. Nincs. Akkor egy fantát. Nincs. Akkor mi van? Balhé, mondta az úriember, és akkor láttuk, hogy pont egy ilyen verekedés történt. Szóval nem így gondoltam. Úgy gondoltam, hogy egy normál dublini kocsmába, hogyha szerencsés az illető, aki betér, akkor a The Scratch ott van a színpadon, és játszanak. Hát őket a kemény rock, a metal és az ír népzene szeretete hozta össze. Annak idején érdemes keresgélni a zenéiket a Spotify-on, meg a YouTube-on. Ennek a számnak például a videoklipje is zseniális. Egy ilyen hangulatba próbálunk most belépni.
Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na ez az, megvan! Megvan a megoldás a mobilizáció problémájára. Napelemes energiával, mesterséges benzin, hidrogénből és szén dioxidból, ha minden igaz. Ez eddig a jó ír, hogy az ötlet megvan, de vajon működőképes-e? Dr. Janáki Csaba, a Szegedi Tudományegyetem anyag, környezet és energiatudományi kompetencia központjának vezetője, az STE Green Innovation Center alapító igazgatója majd elmondja. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat!
No, egy kicsi terminus technikust vigyünk ebbe az egész dologba, hogy ez hogyan működik, mik a fő mérföldkövei, tehát az elméletet vázoljuk először.
Jó, tehát ugye az sokak számára ismert, hogy a különböző megújuló energiaforrások, legyen szó egy napelemről, vagy legyen szó egy szélerőműről, alapvetően villamos energiát termelnek, tehát elektromos áramot termelnek. Ugye ezt lehet közvetlenül is használni mobilitási célokra, ugye ez elektromobilitás. Ugyanakkor vannak olyan területek, jellemzően nem a közúti közlekedésben, hanem a tengerhajózásban és a légi közlekedésben, ahol ez nehezen megvalósítható, több oknál fogva is. És itt kerülnek előtérbe ugye a kémiai energiahordozók, akár a hidrogén, akár a cseppfolyós üzemanyagok, mint például ugye benzin, kerozin. És itt arról van szó, hogy megtermeljük a villamos energiát, ebben az esetben egy naperőművel, fotovoltaikus erőművel, ezt ennek az áramnak a segítségével első lépésben vízbontással hidrogént állítunk elő, ez úgynevezett zöld hidrogén, mert megújuló energiát használtunk az előállítására, és utána egy következő lépésben ezt a hidrogént reagáltatjuk széndioxiddal, és így állítjuk elő a cseppfolyós üzemanyagokat.
Oké, ez az elmélet. Hol vannak a bökkenők? Mert ugye mi foglalkoztunk korábban a műsorban, hogy az egyik nagy autógyártó Dél-Amerikában, ahol nagyon-nagyon sokat süt a nap, és kiszámíthatóan ők meg gondolkoznak ezen iparszerűen. De ez még ott is csak egy kísérlet.
Így van, őket jól ismerjük, van kapcsolódási pontunk is hozzájuk, hogy nekik egy pilot üzemük van ott Dél-Amerikában. Ugye alapvetően a bökkenő az nem műszaki jellegű feltétlenül, ugye, hanem gazdasági jellegű. Ugye minden egyes energia átalakítási lépéssel energiavesztesség keletkezik. Tehát amint az áramból hidrogént állítunk elő, van ott egy veszteség, utána, amikor a hidrogént reagáltatjuk a széndioxiddal, szintén van egy veszteség. Tehát ha tisztán energetikai oldalról nézzük, akkor ugye a legpraktikusabb az lenne, ha mindent elektromos közvetlenül töltenénk. Csak ugye ez nem lehet, mert a hajók nem tudnak annyi akkumulátort elvinni magukkal, amennyi kellene, repülőre nem lehet annyi akkumulátort tölteni. Ugyanakkor nyilván ennek van egy költségvonzata is ennek az energiahatékonyságbeli vesztésnek, hiszen egyre több energiát kell felhasználni, minél közelebb megyünk a cseppfolyós üzemanyagokhoz. Ilyenkor mindig azt kell mérlegelni, hogy mit nyerünk az egyikkel, és mit veszítünk ezzel az alkalmazással. De technológiai szempontból van számos módszer, hogy hogyan jutunk el széndioxidból és hidrogénből eddig az üzemanyagig. Amit az a nevezett dél-amerikai példa csinál, az egy módszer, van még másik 3-4, és ennek az állomásnak itt Szegeden pont az adja az egyediségét, hogy itt meg tudjuk mindegyiket nézni egymás mellett, az összes ilyen módszert. Azonos körülmények között, azonos bemeneti paraméterek mentén, azonos helyszínen, és akkor egy kevésbé ilyen hitkérdése az, hogy melyik mennyire hatékony, hanem azt meg tudjuk vizsgálni.
Milyen messze vagyunk attól a véleménye szerint, hogy ilyen módon állítsunk elő üzemanyagot, és tényleg használjuk a mindennapokban, úgy, hogy ez tényleg minden oldalról hatékony legyen?
Hát, ugye ez alapvetően szabályozó fogja megszabni, mert azért egy jó ideig ez drágább lesz, mint a kőolajból előállított üzemanyag. A pillanatnyi szabályozás, ugye ez az Európai Uniós Megújuló Energia Direktívának a harmadik jelenleg érvényben levő verziója, az azt mondja, hogy például a repülőgép üzemanyagok esetében ez a fenntartható repülőgép üzemanyagnak nevezett kategória, amire majd kitérek, hogy mi van benne, ezt 2030-ra már 6%-ban kell bekeverni a felhasznált üzemanyagra. Ez két részről jöhet egyfelől a biokomponensből, viszont van egy előírás arra vonatkozóan is, hogy mi az a hányad, ami nem lehet bio, hanem széndioxid alapon ilyen szintetikus üzemanyagként kell előállítani, és ez 1,2%. Na most ez kicsinek hangzik, de azért ez nem kevés, ha a teljes repülőgép üzemanyag piacot tekintjük, és 2050-re ez a széndioxid alapú mandátum már 35%. Mondok egy másik példát, a jelenlegi érvényben levő szabályozás szerint 2035-től az Európai Unióban nem lehet olyan új belső égésű motorral szerelt autót forgalomba helyezni, ha nem 100%-ban szintetikus üzemanyaggal megy. Na most, hogy ez így fog-e maradni 2035-re, vagy nem, ott nekem vannak kérdőjelek, ez majd kiderül, de például a légi közlekedésben ott elég erősnek tűnik ez a momentum, nem csak Európai Uniós oldalról, hanem más egyéb országok oldaláról is. Én azt gondolom, hogy technológiailag addigra rendelkezésre áll a technológia, ez egy anyagi kérdés alapvetően, amit ugye a szabályozó tud első időszakba kikényszeríteni. És utána, amikor ez nagy volumenben megjelenik, nagy üzemszerű működéssel, akkor a számok is sokkal jobban fognak kinézni. Na most, hogy mennyivel sokkal jobban, ehhez kellenek a pilotok, hogy ez kiderüljön.
Egyébként az így előállított üzemanyag az akár a most meglévő technológiában is felhasználható? Tehát a belső égésű motorokat akkor nem kéne száműzni? Illetve ennek a kibocsátása ez milyen?
Ez teljesen hasonló, tehát gyakorlatilag ennek az a nagy előnye az ilyen jellegű szintetikus üzemanyagoknak, hogy ezek ugyanolyan szénhidrogének nagyjából hasonló, nem akarok nagyon szakmázni, nagyon hasonló kémiai szerkezette molekulatömeggel, mint a kőolajból finomított benzin például, vagy kerozin. Tehát kémiai viselkedését tekintve teljesen hasonló, így belső égésű motorban is teljesen hasonlóan viselkedik. Ugye most dolgozunk is ezen, nagy hazai autógyárral van közös projektünk annak a vizsgálatára, hogy különböző százalékban bekeverve ezt a szintetikus üzemanyagot hagyományos benzinbe, ez jelente bármiféle problémát a motoroknak, de minden bizonnyal nem fog, mert a kémiája nagyon hasonlít, és a kibocsátása is. Ugye annyi, hogy ez lényegesen tisztább, mint a kőolaj alapú benzin, hiszen ugye tiszta hozzávalókból indulunk, tehát például a kéntartalom és egyéb az nagyon alacsony ezekben az esetekben.
Oké, a nemzetközi együttműködésben ezek a pilot projektek, amiről beszélt az elmúlt percekben, azok be vannak kötve? Tehát most itt gondolom ez egy nagyon Igen. nagy jelentőségű dolog lenne, ha valami gazdaságilag is megalapozott és megfizethető és befutható felfedezés történik, mert hogy akkor, ahogy hallhattuk, nem kéne kidobni a belső égésű motorfejlesztéseket az ablakon.
Hát egyrészt nem kéne kidobni, másrészt pedig pillanatnyilag a világ útjain 1,4 milliárd darab belső égésű motorral szerelt gépjármű jár. Na most ezeket nyilván nem fognak egyik pillanatról a másikra eltűnni az utakról, és utána ugye 35-ig még az EU-ban is értékesíthetőek, és még utána a többi kontinensen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy komoly hozzájárulás lehet a klímacélok eléréséhez. Azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy a nehezen széndioxidmentesíthető szektorokkal, tehát a légiközlekedés hajózással érdemes előbb indulni, mert ugye ott nincs más alternatíva. Tehát ott az elektrifikáció nem alternatíva. Közúti közlekedésben, főleg személygépjárművek esetén én azt gondolom, hogy mindennek helye lesz. Elektrifikáció elsősorban, utána hidrogénnek is helye lesz, és persze nyilván a szintetikus üzemanyagnak is, de annak főleg akkor, amire ez már olcsósodik annyira a volumen miatt, hogy ez megérje. És hogy ez nem egy ilyen megalapozatlan reménykedés vagy vágyakozás. Ha megnézzük a különböző megújuló energia technológiáknak a történetét, legyen szó akár a napelemekről, akár a szélerőművekről, azért az látszik, hogy amikor valós ipari volumenben indult a gyártás, akkor drámai csökkenés történt. Egy konkrét példát mondjak, a napelem, tehát a fotovoltaikus panelek esetében az elmúlt 10 évben tizedére csökkent magának a paneleknek az ára. Most ez a mindennapokban nem feltétlen csapódik le az egyéb más költségek miatt, az egy dolog, de mondjuk a nagyipari, nagy erőművi létesítményeknél már nagyon jól látszik, hogy lényegesen olcsóbb, mint korábban volt. És várhatóan ugyanezt fog történni az egyéb ilyen zöld technológiákkal, csak egyszerűen szükség van a volumenre.
Hát figyeljük akkor, hogy mi történik, és hogy mit hoznak a vizsgálatok itt hatékonyság szempontjából. Nagyon érdekes, és köszönjük szépen ezt a riportot.
Én is köszönöm. További szép napot, minden jót.
Dr. Janáki Csabával beszélgettünk, a Szegedi Tudományegyetem Anyag-, Környezet- és Energiatudományi Kompetencia Központjának vezetőjével, és ő maga a Greenovation Center alapítóigazgatója. Arról volt szó, hogy Szegeden napelemes energiával mesterséges benzint gyártanak hidrogénból és széndioxidból.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Itt van, megjött Fejér Marian. Maja, szia, jó reggelt,
jó reggelt,
vagy szép napot neked.
Igen, nagyon szép nap van. Lesz benne.
Oké, okay. Magas labda, direkt kérdeztem.
Ügyes vagy, eltaláltad. De előtte egy kis jazz. Szőke Nikoletta jazz énekesnő, szövegíró, dalszerző jön az első órában, ő lesz a napembere. Ugye január...
Kérdezd meg, hogy a Higgs bozonról tud-e szöveget írni.
Miről?
A Higgs bozonról, erről ment az egész diskura ma reggel. Úgyhogy Flipper Öcsi stílusában nekem kellett csinálni, de a hallgatók már a ChatGPT-vel írják a Higgs bozonról a szövegeket, és küldik el nekünk a Messengeren. Úgyhogy ilyen feladatok vannak, kérem szépen.
Ma van a brit részecske fizikus születésnapja, akiről elnevezték ezt a részecskét.
Azért szerint egy bozontra hasonlít inkább. Ez
egy házi, egy kis házi kedvenc.
Na de!
Úgy érzem, kicsit
elkanyarodtunk. Jazz énekesnő, igen, itt vagyunk, visszatobom.
Mert nagyon, nagyon érdekes, amiről beszéltek, csak már ez tart 3,5 órája, nem?
Igen,
tehát, hogy lehet, hogy
igen,
haza is
igaz,
mehettek.
Mehetünk, megyünk is, igazad
de,
van.
De hogy közben meg tök jó volt. Szóval nem január, hanem június, tehát június 8-án lesz a jazz és bor hétvége a Margit-szigeti szabadtéri színházban, színpadon, és ott lesz több mint 50 kiváló magyar jazzzenész lép fel, és hát nyilván Szőkeniki is, úgyhogy erről is szót ejtünk majd. Aztán utána a második órában pedig figyeljetek, Sólyan Brigitta, pszichopedagógus, vezető, oktató, alapozó terapeuta, NILD terapeuta, homloklebeny terapeuta.
Akkor
a Csodakapu Alapítvány szakmai vezetője jön.
Végre megcsináljuk.
Én nem az az iskola vagyok.
Tessék befáradni azon az ajtón, agylobotómia céljából.
Nem, én is homloklebeny terapeuta vagyok fellépéseken, csak nem ezzel a módszerrel, amivel a hölgy.
Na, tehát, hogy meg fogunk tudni mindent, hogy mi is ez a homloklebeny terápia, mert hogy ez olyan struktúrált gyakorlatokból áll, amiben, amikkel jelentősen javíthatják az agy teljesítő képességét, a rendszerező képességet, a sebességet. Tehát nyilván nagyon komolyan segít a tanulásnál, teljesítménynél.
Fejszámolásban.
Hazamenni.
Nem, a fejszámolásban nem segít.
Biztos
most mondtad, hogy a gyorsaságban segít. Most gondolj bele. elvesztettük a fejszámolásnak a tehetségét, amióta okostelefonunk van.
Jaj, figyelj, arra
arra megyünk, amerre mondja a gép.
Ez milyen durva egyébként.
És nem számolod meg a visszajárót, megszámolod? Nem számolod
a
meg.
A múlt közben nem kellett valahova, és pontosan tudtam, hogy a másik irányba kéne elindulni, de a gép azt mondta, hogy láttad? Jobbra. És egyszerűen azt éreztem, hogy basszus, miért hallgatunk rá mindig, igen. Miközben valahol vannak, még vannak ismereteink.
Homlok lebeny terápiát javasolok neked is.
Én azért lesz ma. Így van. 11-től, hogy nekem legyen.
Így van. Akkor meghallgatjuk közösen Marian terápiáját, reméljük, hogy mi is tanulunk belőle. Nem, én az autóban fogok ülni. Most így alakult, hogy hallgatni fogom.
Én tegnap is hallottam, a szexuál pszichológusra oda kapcsoltam.
Tetszett? Te már túl vagy ezen a gyerekeid.
Nem. Nálunk az a probléma, hogy ugye apa két lány gyermeket felvilágosítani, az ugye mindenki feszeg.
Már egyet is nehéz, de kettőt?
Igen, úgyhogy én ebből kimaradtam.
Igen, de el is mondta, hogy ezt jobb, hogyha nem.
Ugye? Hát akkor ösztönösen a jó megoldást választottam.
Tehát, hogy ebben...
Válasszuk mi is ösztönösen a jó megoldást, hagyjuk itt a stúdiót, adjuk át Mariannak, ő ezt nagyon jól fogja kezelni a következő órákban, ti maradjatok itt, hallgassátok, mi is hallgatni fogjuk, eddig és jó. Holnap megbeszéljük, hogy milyen volt.
Oké.
Jó lesz így?
És emellett szimultán módon figyeljünk oda a bélflóránk egészségére, nagyon sok múlik rajta, a technológiai fejlesztésekben ne aludjunk bele, mert nagyon sokat kell futni ahhoz, hogy egy helyben álljunk, mondta GFK, és még érjük utol a románokat, ha marad még egy harmadik kezünk, amivel ezt el tudjuk érni. Ez a Penzum mára, sziasztok!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.